női manuál terapeuta és a női egészség visszaadására hivatott vendégem ül itt a stúdióban. Köszöntöm Fekete Annát. Gyorsan hozzáteszem, hogy végzett gyógytornász, és ezen belül különböző szakterületeket fogunk érinteni, ugye?
Igen, igen, köszönöm szépen.
Szarka Judit szülésznőgyógyász doktornő volt itt a stúdió vendége, akivel az inkontinenciáról beszélgettünk, és gyógyítási lehetőségeiről, és akkor felvetődött, hogy ő az ilyen betegséggel küzdők számára azt javasolja, hogy olyan szakembert keressenek meg, aki hüvei vizsgálatban járatos, hiszen nem mindegy, hogy milyen tanácsot kap az illető, nem mindegy, hogy az a bizonyos prés, vagy a gyógymódszerek egyike, milyen hatást vált ki a szervezetben. De először azt szeretném megtudni, hogy Anna, aki miskolci, de most Pestről jött, igen, hogy került oda, hogy került a pályájára.
Igen, én 2011-ben végeztem gyógytornász fizioterapeutaként itt a Miskolci Egyetemen, és abban az évben, már szeptember 1-től a Miskolci Szent Ferenc Kórházban kezdtem el dolgozni, és 2021 márciusáig ott is dolgoztam. Úgyhogy 10 éves kórházi tapasztalattal a hátam mögött léptem ki utána a magánrendelésnek a világába. És a kórházi gyakorlatban igazából ott ugye látjuk, hogy mennyiféle terápia, meg mennyiféle továbbképzési lehetősége van nekünk gyógytornászoknak arra, hogy még jobban tudjuk segíteni a pácienseknek a gyógyulását, minél kevesebb gyógyszeri beavatkozással, és minél több aktív, vagy félig aktív ilyen beavatkozásokkal, és így kezdtem el továbbképezni magam.
Ezek egyébként kimondottan már az inkontinencia gyógyítására vonatkoztak, vagy a kezdet-kezdetén?
Nem, kezdet-kezdetén én elkezdtem szkoliózisos gyerekekkel foglalkozni.
Az mit jelent?
Gerincfeldüléssel rendelkező gyermekeknek a terápiája, ezt a kórházi kereteken belül. Utána elkezdtem különböző manuálterápiás képzéseket elvégezni, és így végeztem el a Semmelweis Egyetem által akkreditált manuálterapeuta képzést is, amit csak orvosok és gyógytornászok végezhetnek el. Ez egy 2 éves posztgraduális képzés, és meg egyéb McKenzie módszer, FDM.
Tehát ezek akkor kimondottan a mozgásszervi, igen, megbetegedésekre vonatkoztak, igen, akkor még, ugye?
Igen, igen, igen. És 2019-ben akkor már egyre több barátnőm édesanyává vált, és akkor mondták, hogy ilyen-olyan-olyan problémájuk van, és hogy én gyógytornász vagyok, nekem tudni kéne, hogy mit kell velük csinálnom.
De ebbe benne volt az inkontinencia, a bizonyos visszatartási
Az inkontinencia zavar? Is benne volt már, illetve benne volt a császár utáni problémák. És akkor így 2019-től folyamatosan olyan továbbképzésekre mentem, amik igazából a szülés utáni regenerációt segítették. Ebben ugye a császárhegkezelés, meg szülés előtti, szülés utáni regenerációs programok, és azt éreztem, hogy ettől azért még van mélyebb tudásgyógytornászként, és így kezdtem el, 2022-ben voltam először egy ilyen speciális inkontinencia képzésen, és akkor onnantól kezdve, 23-tól kezdtem el mélyebben ténylegesen a medencefenék fizioterápiával foglalkozni, ami ugye azt vallja, hogy gyógytornászként is, ugyanúgy, mint egy nőgyógyászati vizsgálat, úgy mérjük fel igazából a medencefenék izmoknak az állapotát, izomerejét, tónusát, funkcióját, hogy hüvei vizsgálatot végzünk, vagy hogyha szükséges, akkor rektális vizsgálatot.
Mert hogyha nem így történik a gyógyítása, a javallat, akkor annak milyen veszélyei vannak? Tehát a kettő közötti különbséget szeretném, hogyha részletezni.
Igen, én ebben nagyon, főleg amióta vizsgálok és tapasztalom, hogy a hölgyek mit éreznek, amikor én kérem az izmoknak az aktivizációját, és ténylegesen mit csinálnak az izmok, vagy hogy az tényleg egy emelő mozdulat-e az izmok szempontjából, vagy pedig egy nyomópréselő mozdulat-e, ezt csak akkor tudjuk hatékonyan kontrollálni, hogyha hüvei vizsgálaton keresztül történik ez az egész folyamat.
Igen, mert többet árthat nyilván, mint használ akkor, hogyha nem egy megtartó funkció lép életbe, hanem ez a bizonyos tolónyomó, ugye?
Igen, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy online hasizom regenerációs tréningekbe belemennek a frissen szült édesanyák, nem tudják, hogy a medence fenékizmokkal milyen probléma van, nem tudják az izmokat megfelelően működtetni, és erre a nagy has szorításra fókusz, a has összehúzására, a has behúzására létrejövő fókusz, ha a medence alap és a medence fenékizmok nem tudnak megfelelően tartani, akkor az összes kismedencei szerv oda fog lepréselődni, és így romlik a szerveknek is a helyzete, illetve az izomnak a funkciója.
Ezt mennyire lehet ezt a fajta ösztönös mozdulatot vagy reakciót módosítani? Tehát hogy lehet megtanítani a pácienst arra, hogy mi a helyes izommozgatás?
Nagyon sok hölgy egyébként tudja és jól tudja, viszont sokszor találkozok olyan hölgyekkel, aki azt hiszi, hogy tudja, és akkor ilyenkor jön az a visszacsatolás, hogy én mit mondok neki, hogyan mondom neki, nála például mi az a az a szó összetétel, ami is tudja stimulálni azt, hogy ne préseljen, hanem emeljen.
Most itt azért kell óvatosnak lenni, mert hogy ez eleve a tabu témák egyike, és nehéz megfogalmazni, és nehéz rávezetni az illetőt arra, hogy mit csináljon? Vagy azért, mert egyáltalán nehéz dolog ezt a különbséget érzékeltetni?
Nagyon sokszor azt tapasztalom például, hogy a medence fenékizmoknak az izom ereje gyenge, vagy elveszlik a kapcsolat az idegrendszer és az izom működtetés között. És sokszor például úgy kezdjük a terápiát, hogy nagyon kevés aktív gyakorlat, és mondjuk adunk a hölgyeknek elektrostimulációs készüléket, hüvelybe behelyezhető szondával, hogy az elektrostimuláció adja meg igazából az impulzust az idegrendszernek is, meg az izomnak is, meg az egész szervezetnek, hogy tudja egyáltalán a hölgy, hogy melyik izmával is szeretnénk elkezdeni foglalkozni.
Itt az agynak milyen szerepe van a gondolkodásnak ebben?
Inkább ilyen izomidegrendszeri kapcsolat.
Tehát spontán igen, reakcióról van
igen,
szó.
Igen, igen, igen.
És ha azt a különbséget érzékeli, akkor jön rá,
igen,
hogy mi a helyes.
Igen, igen, igen.
Tehát akkor ez csak és kizárólag a hüvei vizsgálattal, illetőleg ezzel a bizonyos műszerrel érzékeltethető.
Igen, igen. Tehát, hogy mi azért nézzünk izomerőt is, például a medence fenék izmoknál egy 0-tól 5-ös skálán terjedő izomerőmérési eszközünk van, hogyha a 3-as alatt van a hölgynek az izomereje, tehát az aktivizációja, szorítása, csak én annyira ezt a szorítás kifejezést nem szeretem használni, inkább az aktivizációt, akkor szoktuk ajánlani, javasolni, hogy akkor kezdjük el az elektroterápiával, menjen mellette az aktív torna, mert nem helyettesíti, és akkor egy idő után csökkentjük az elektrostimulációs kezelést, és növeljük az aktív torna gyakorlatait.
Még rá nem kap gyakorlatilag
igen.
Erre, ugye?
Igen.
Most ugye az medencefenék izomzatnak kettős funkciója van, jól gondolom, hogy egyrészt úgy értem, hogyha egy erős izomzat van, akkor az pozitív értelemben is hatat, meg negatív értelemben is?
Inkább a tónusával kapcsolatban, hogyha egy jól működő, dinamikus rendszerről beszélgetünk, ami azt akarja, hogy a légzéssel együtt a medence fenékizom és a hasizmok is, a hasizomnak a legbelső rétege normálisan, optimálisan tud működni, akkor nekünk van egy jó kis rendszerünk. Viszont vannak olyan helyzetek, például császáros édesanyáknál nagyon sokszor tapasztalom, hogy náluk ugye hasi úton történt a szülés, és ez a hasi úton történő szülés akár feszesebb alaptónusú medencefenékizomzathoz is vezet. De egy hüvei szülésnél is lehet, hogy feszesebb alaptónusa van a medencefenékizmoknak. Hogyha egy izom nincsen megfelelő alaptónusban, akkor gyenge. attól függetlenül, hogy túlnyúlt, vagy pedig túlfeszült, ugyanúgy gyenge, és okozhat inkontinens problémákat.
Anna, mennyire befolyásolja a kötőszövet egy laza izomzattal rendelkező, vagy egy kötött izommal rendelkező hölgy állapotát?
Ez nem feltétlenül...
Nem függ össze?
Sokszor nem. Medencefenéknél sokszor nem.
Mert laikus létemre én azt gondolom, hogy ahol nem elég kötött az izom, ott...
Ez hamarabb. Azért érdekes, mert például van ez a rectus diasztázis nevű...
Ez mi?
Természetes folyamata. Ez azt jelenti, hogy amikor a két egyenes hasizom, ami a szeméremcsont és a szegcsont között helyezkedik el, várandóság, vagy túlsúly, vagy túlterhelés, hasi hízás hatására elkezd szétvándorolni egymástól, ezt hívják ugye szétnyílt hasizomnak, de én ezt se nagyon szeretem, csak ugye ez így a trendi fogalom. És például sportoló édesanyáknál, vagy sportoló uraknál is lehet amúgy látni, hogy annyira feszes izomzattal rendelkeznek, hogy automatikusan jobban távolodik a két egyenes hasizom egymástól. Úgyhogy nem feltétlenül...
Ami oka lehet például egy ilyen problémának.
Akár, nem? Igen. Igen, igen.
Többször szóba került az, hogy császáros anyukák is jelentkeznek, és eszembe jutott a császárvonal,
igen.
Ugye, a kisverusról beszélgettünk itt az adás előtt, aki itt többször nyilatkozott már, tehát vannak olyan szakosodott közösségek, ha úgy tetszik,
igen.
Akik ezzel foglalkoznak, részletesen foglalkoznak. Egymással milyen kapcsolatban vagytok?
Igen, én dolgozok együtt a verusékkal, és nagyon-nagyon szeretem őket. Szokták tőlem kérdezni, hogy mikor ajánlok online tornaprogramot, és mikor nem ajánlok tornaprogramot. Én, mint medencefenékre specializálódott gyógytornász, hüvei szülés után tényleg minden édesanyának javasolnék egy uroginekológiai kivizsgálást, amit ugye Szarka doktornő
igen,
is végez.
Igen, itt nálunk Miskolcon is.
Igen. Illetve, hogyha az uroginekológus azt tanácsolja, hogy medencefenék specialista gyógytornászt keressen fel a hölgy, akkor fordítson rá időt, energiát. Mert az a tapasztalatom, hogy utána már sokkal könnyebb belemenni egy bármilyen edzésprogramba, hogyha az alapok megvannak, és sokkal könnyebb felépíteni a regenerációt. Viszont, hogyha valaki császáros édesanya, császáros édesanyákkal 2019 óta foglalkozok, vagy bármilyen nőgyógyászati operáción átesett hölgyekkel, és nagyon látom, hogy mennyire fontos az az edukáció, amit a császárvonal is ad a hölgyeknek azzal kapcsolatban, hogy fontos tud lenni a hekkezelés annak érdekében, hogy ne legyen későbbiekben problémájuk, panaszuk.
Mi most elsősorban akkor a fiatalabb korosztályról beszélünk. Na, de ez a probléma, ez érinti az idősebb korosztályt is, sőt.
Igen. Ugye? Ó, és olyan ügyesek és szorgalmasak, hogy kenterbe verik a fiatalabbakat.
És a szemérmesség, mert azért általában a mai generáció tagjai jobban ügyelnek az egészségükre, könnyebben elmennek az intim vizsgálatokra is, ellentétben az idősebb korosztályal, az nem jelentkezik?
Aki idősebb hölgyekkel találkozok, sokkal kevesebbszer tapasztalok szemérmességet, már annyi élettapasztalatuk van, annyi mindenen átestek, és tudták, hogy egy gyógyító és egy páciens közötti viszony azért teljesen más. Tehát szemérmességet inkább a fiatalabb hölgyektől
igen?
Szoktam kapni. Igen.
Mert itt Szarka doktornő neve szóba került, és mi erről beszélgettünk, hogy ugye van egy olyan réteg, akik inkább azt a megoldást választják, hogyha ilyen inkontinenciás panaszuk van, különböző nadrágokat, betéteket iratnak fel, meg gyógyszereket, és kevésbé vállalkozókedvűek a vizsgálatra.
Ugye én csak azokkal találkozok, akik vállalkozókedvűek.
Igen.
Igen.
Akkor most kezdjünk el részletesen beszélni magáról, erről a speciális terápiáról, jó?
Jó.
Millió dolog van, amire figyelni kell. Ennek te megszerezted a szakmai tudását, most már a gyakorlati tapasztalatokkal
igen.
Is igencsak bőségben vagy.
Igen, igazából 2-3 éve csak ezzel a területtel foglalkozom már.
Mennyire jellemző ez a probléma?
Én úgy gondolom, hogy nagyon. Mindig azt szoktam mondani, hogy az első lépés, ami ilyen nagy vízválasztó szokott lenni ezzel akár a kismedencei szervsüllyedésekkel, tehát prolapszusokkal kapcsolatban, vagy a medencefenéki izomzatnak a problémájával, az ugye a várandóság és a szülés, és utána a menopauza időszaka.
Tehát a két korosztály tulajdonképpen, ha úgy tetszik.
Igen.
Ugye? Okay. Mi a specialitás egy ilyen medencefenék vizsgálat során? Illetve hogy történik maga ez a vizsgálat?
Én mindig az első alkalomra egy bő másfél-két órát szoktam hagyni, és jó, hogy megtehetem, mert szükséges. Ebbe benne van egy kikérdezés, egy állapotfelmérés igazából, és akkor utána, mint a nőgyógyászati vizsgálatnál, hanyatfekvő testhelyzetben, hüvelyen keresztül megvizsgálom az izomnak az izomerejét, az alaptónusát, a koordinációját, a relaxációs képességét, vannak-e fájdalmas területek, nagyon sok mélyen fekvő csípőizmot el lehet érni például hüvelyen keresztül, vagy hogyha olyan a probléma, akkor végbélen keresztül, és akár ezeknek az izmoknak is a tónusát, állapotát lehet érzékelni, hogy ők milyen tónusban vannak, és az ő tónusuk kihatással van-e a medencefenék izomzatnak a tónusára.
Ezeket az izmokat aztán hogy lehet aktivizálni, hogy lehet megtanítani a klienst, pácienst arra, hogy ő karban tartsa magát?
Ez mindig ugye attól függ, amit már említettünk a beszélgetés elején, hogy hanyas az ő izomereje. Vannak-e fájdalmas pontjai? Van-e fájdalmas területe? Például sokszor találkozok olyan hölgyel, aki már 2-3 éve szült például, és a gát seb, a gátmetszésnek a helye még mindig fájdalmas. Hogyha kikezeljük a fájdalmat, és eltűnik onnan az idegrendszer szempontjából a fájdalom, akkor lehet, hogy automatikusan bekapcsol már egy jó tónusba.
Tehát itt nem műtétre kell gondolni, hanem speciális tornára.
Igen.
És mennyire végérvényes az ilyen, meddig tart például a kezelés, időintervallumra gondolok, és mennyire végérvényes megoldás?
Igazából én nem heti rendszerességgel találkozok a hölgyekkel, hanem megtörténik az állapotfelmérés, és az állapotfelméréshez viszonyítva tudom, hogyha ők minden nap foglalkoznak a medencefenék izomzatnak a tréningezésével, ez legyen akár, mert vannak olyan esetek is, amikről már beszéltünk, hogy lehet, hogy a lazítás lesz az ő tréningje, nem feltétlenül az aktivizáció, de hogyha minden nap foglalkozik vele, akkor tudom, hogy körülbelül egy olyan 3-4-5 hét múlva milyen állapotban szeretnénk látni, igen, és akkor azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy amikor elértük a következő szintet, akkor kérjenek újra időpontot. Ideális lenne, hogyha egy 60 másodpercen keresztül azért tudnák a hölgyek aktívan tartani tudatosan a medencefenék izomzatot. Tehát, hogy az már egy olyan állóképesség, amivel mondjuk egy futáshoz is vissza lehet engedni a hölgyeket, de ez nagyon egyéni, nagyon személyes, tehát lehet, hogy valakinek azt mondom, hogy akkor se engedem visszafutni, hogyha ő 60 másodpercen keresztül tudja aktivizálni, mert olyan prolapszusokkal rendelkezik, vagy nem tudom, hogy a pessarium terápiáról.
Majd legközelebb, mert ugye lesz egy második beszélgetésünk, nem menjünk ebbe bele, most így nagy általánosságban
tehát,
gondoltam.
Tehát, hogy vannak segédeszközök, amik ugye segítik ezeknek a kismedencei szerveknek a helyén tartását, amellett, hogy a medencefenékizmokat is dolgoztatjuk, tornáztatjuk.
Prevenció. Mit lehet tenni, javasolni?
Ez annyira attól függ egyrésztről, hogy a szülés folyamata milyen, a várandóság folyamata milyen, genetikailag a kötőszöveti rendszerünk milyen. Sokszor találkozok friss, tőlem fiatalabb édesanyákkal, akik el vannak keseredve, hogy mit tudtak volna tenni. Sokszor azt mondom nekik, hogy az, hogy elkezdik önmagukat hibáztatni, nem feltétlenül segítség. Vannak olyan természetes, fiziológiás dolgok, amik a női szervezetben akár egy várandóság során, vagy akár a menopauza következtével bekövetkeznek, és lehet, hogy mi mindent megpróbálunk tenni az ellen, hogy ne történjen meg, mégis a genetikánk arra
predesztinál mondjuk igen. így bennünket.
Igen, tehát jó, hogyha foglalkozunk vele, illetve jó, hogyha tudjuk, hogy milyen szakembereket ajánlatos felkeresni.
Hát én tudom. Például Fekete Annát, gyógytornászt, medence fenék fizioterapeutát,
igen.
és szívesen fogadja, és nagy szakértelemmel fordul a kliensekhez mindig, akinek bírom az ígéretét, hogy találkozunk,
igen.
és akkor folytatjuk
jó.
a beszélgetésünket a konkrét javaslatokkal, illetve a konkrét lehetőségekkel, hogy még mi mindent lehet tenni a gyógyulás érdekében, hogy az életminősége olyan legyen igen. az embernek, hogy az jó legyen.
Igen.
Anna, köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.